Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! A Látók szóljatok című sorozatunkban a babiloni fogság utáni profétákról van most éppen szó, illetve azokról az eseményekről, amelyek időszámításunk előtt 535 után történnek, és a Biblia utolsó ószövetségi történeti könyveinek alapjait képezik. Jelen pillanatban Eszter könyvénél állunk. A zsidó nép nem egészében tért haza a babiloni fogságból, csak bizonyos fogoly csapatok indultak útnak, és a zsidó nép nagy része Babilóniában maradt, ekkor már ez Médó-Perzsa birodalom, illetve már csak Perzsa birodalom, és egy szörnyű üldözés veszi a kezdetét Xerxész, vagy bibliai nevén Ahasvérus király, Perzsa király uralkodása idején. Időszámításunk előtt 474-473-ban vagyunk, és az előző előadásban arról szóltam, hogy hogyan is bontakozott ki a történelemnek ez az egyik nagyon véres zsidó üldözése, amikor is egy Hámán nevű kegyenc ráveszi a királyt, befolyásolja a királyt, Ahasvérust, hogy adjon ki egy rendeletet, hogy a zsidókat ki lehet írtani, meg lehet minden zsidó embert ölni, mind a 127 tartományban a Perzsa birodalomban, és a gyilkosság mellett még javaikra is rá lehet tenni a kezüket azoknak, akik vállalják ezt az üldözést, akik vállalják ezt a népirtást. Félelmetes erejű kép, félelmetes esemény. Az elmúlt előadáson foglalkoztam Hámánnal, a főjelentéssel, igen, a Bibliában főjelentések is találhatók, hogyan lehet befolyásolni valakit, hogyan lehet a jót rosszal olyan mesteri módon összekeverni, hogy egy uralkodó befolyásolható lehessen és egy ilyen rendeletet kiadjon. Igen, ám, de azt is említettem, hogy ebben a pillanatban, amikor Ahasvérus, vagy Xerxész király éppen visszatért a görög hadjáratáról, éppen új feleséget választott az előzőtől, Vástitól, ugyanis még a hadjárat előtt elvált, és az új felesége éppen zsidó asszony, tehát Eszter királynő. Eszter vajon nem tud semmit se tenni a zsidók érdekében? Ha ő a királynő, akkor nem tudja megakadályozni ezt a népirtó rendeletet, illetve ennek a végrehajtását, mert a rendeletet már megakadályozni nem lehet. Eszter könyve harmadik fejezete arról beszél, hogy hírnökök kiviszik az egész országba a rendeletet az év első hónapjában, időt hagynak arra, hogy a rendelet elterjedjen, és az utolsó, az Adár hónap 13. napjára tűzik ki azt a napot, amikor bárki szabadon a zsidókra támadhat, és javaikra is ráteheti a kezét. Márdókeus, Eszter gyámapja, amikor hírt szerez erről a borzalmas rendeletről, zsákruhába öltözik, és Susán városának főterére ül ki, ott siratja a népét, majd a királyi palota felé is veszi az útját, de nyilván oda nem engedik be. Ugyanakkor azonban üzen a gyámleányának, Eszternek, hogy Eszter, talán ezért jutottál ilyen méltóságra. Tenned kell valamit, a népedért tenned kell valamit. De Eszter visszaüzen a gyámapjának, hogy ő nem sokat tud tenni a népért, különben is a király már 30 napja nem volt rá kíváncsi, tehát nem volt a király előtt, és a perzsa királyoknál nagyon szigorú rendeletek szabályozták, hogy mikor jelenhet meg egy asszony, egy királyné asszony a férje előtt. Ha hivatlanul belép, az életével játszik, az életét kockáztatja. Van egy törvény ugyan, hogy ha a király kinyújtja a jogarát a hivatlanul belépő előtt, akkor megkegyelmez neki, ez a jele annak, hogy megkegyelmez neki, de hát vállaljon egy ekkora kockázatot Eszter, élet és halál forog itt kockán, mit is tegyen Eszter királynő. De Márdókeus nem hagy fel a kéréssel, nagyon megindító szavakkal hozza tudomására Eszternek, hogy Eszter, ha te nem cselekszel, Isten majd cselekedni fog. A zsidóknak másunnan lesz majd menekülésük. Nem hagyja el Isten az ő népét. Ha te nem cselekszel, majd más lesz a megoldás. De mégis gondold meg, hogy mit tud cselekedni. Eszter visszaüzen a gyámapjának, és ez Eszter könyve negyedik fejezetének legnagyobb része, ez a summája, hogy Eszter végül is rászánja magát, hogy tesz valamit a népért, de emberileg nem mer semmit sem tenni. ő nagyon szeretné elnyerni Isten segítségét, Isten vezetését. De hogy lehetünk biztosak abban, hogy mi az Isten segítsége? Mi az Isten akarata? Mi, akik itt a Földön élünk, és akik az élet hétköznapjaiban küszködünk, vívódunk, hogyan találhatjuk meg teljes biztonsággal azt, amit az Isten akar? Ezért Eszter azt üzeni Márdókeusnak, a gyámapjának, 3 napi böjtöt és imát tartson minden zsidó ember Susánban, a királyi székvárosban. Ti is ott a városban 3 napig ne egyetek, ne igyatok, böjtöljetek, és én is itthon a palota hölgyeimmel, mielőtt megjelennék a király előtt, 3 napig böjtölök és imádkozom. Kedves nézőink, a Bibliában nagyon sok szó esik a böjtről, és hogy mi a böjtnek a jelentősége, az értelme. Maga Jézus Krisztus a hegyi beszéd kitüntetett helyén, a mi atyánk elmondása előtt beszélt arról, hogy mi is az igazi böjt. Az igazi böjt az nem egyenlő a koplalással. Megjegyzem, hogy a koplalás is nagyon egészséges dolog, ilyenkor télen, betegségek idején. Nagyon sok jót tehetünk azzal, hogyha esetleg egy fél napig, vagy egy napig, vagy esetleg több napig is csak folyadékot vagy teát veszünk magunkhoz, és semmit sem eszünk, semmivel sem tápláljuk azokat a kórokozókat, amelyek felütötték fejüket a testünkben. De a böjt nem egyenlő a koplalással. A böjtben az, hogy valaki nem eszik és nem iszik, csak eszköz, nem ezen van a hangsúly. A böjtöt így lehetne meghatározni, hogy a böjt az egy fokozott imádság, egy olyan erőösszpontosítás, egy olyan figyelemösszpontosítás, amikor az ember, ha böjtöl, mindenestől fogva arra figyel, hogy vajon az Isten hogyan nyilvánítja ki az akaratát, akkor az Isten igéjét tanulmányozza az ember, akkor mélyebben elmélyed a Biblia titkaiban, akkor többször imádkozik egy nap. Igen, a Bibliában Eszter könyve 4. fejezete a legfőbb része annak, a legfőbb példája annak, hogy mi is az igazi böjt és mi is az igazi ima. Ha az ember valami nagy dologhoz akar fogni az életében, aminek a végkimenetelét még egyelőre nem látja, mindig szükségszerű a böjt és az ima, vagyis az az ima, amelyet az ember a böjttel tesz még erőteljesebbé, még összefogottabbá. Azt mondhatnám önöknek, hogy Eszter könyve egész ezutáni cselekménye ebből a 3 napból indul ki, mert hogy milyen bölcsességet, milyen nyugalmat, milyen békességet kapott Eszter e 3 nap alatt, azt majd meg fogjuk látni a történet folytatásában. Az, hogy Eszter győzött, hogy a népét meg tudta menteni, annak a gyökere ebben a 3 napi böjtben és imában keresendő. Miután Eszter elvégezte ezt a 3 napi böjtöt és imát, miután a zsidók a szívüket ráadták arra, hogy Isten keressék minden egyes gondolatukkal, minden egyes szavukkal, azután a 3. nap leteltével Eszter királynő felöltözik, és bemegy, bár hivatlanul, a férje fogadó termébe, Ahasvérus vagy Szerxész király fogadó termébe. Így olvasom a jelenetet Eszter könyve 5. fejezet 1. versétől. Történt pedig 3. napon, hogy Eszter felöltözött királyiasan, és megállt a király házának belső udvarában, a király háza ellenében, és a király ült királyi székében, a királyi házban, a ház ajtajának átellenében. És lőn, amint meglátta a király Eszter királynét, hogy áll az udvarban, kegyet talált szemei előtt, és kinyújtotta a király Eszterre az aranypálcát, amely kezében volt, akkor odament Eszter, és megillette az aranypálca végét. És mondta néki a király, mi kell néked, Eszter királyné, és mi a kérésed, ha az ország fele is megadatik néked? És felelt Eszter, ha a királynak tetszik, jöjjön a király és Hámán ma a lakomára, melyet néki készítettem. És mondta a király, gyorsan elő Hámánt, hogy teljesítse Eszter király kívánságát, és elment a király és Hámán a lakomára, melyet Eszter készített. Kedves nézőink, pattanásig feszült jelenet, megérkezik a királynő kíséretével együtt a király fogadó termébe. Ott vannak az udvarnokok, a tanácsnokok, és mindenki izgatottan várja a döntést, hát valaki hivatlanul érkezik, még ha a királynő is hivatlanul érkezik, mit tesz a király? Az a király, akiről tudjuk Esztertől, magától, hogy 30 napja már nem látta a feleségét, egyéb államügyekkel, vagy éppen a háremének az egyéb nőügyeivel volt elfoglalva, ki tudja. Milyen érdekes, hogy 30 nap után is, ahogy megjelent a királynő, a megjelenése, a légkör, amit árasztott, ahogy oda megy a király elé, a király bizonyára sok ügye volt, sok feladata volt, de mégis belül a szívében kegyelmet érez a királynő iránt, kinyújtja a jogarát, Eszter megilleti a jogarnak a végét, és a király megkérdezi, hogy miért jöttél, mit kívánsz? És itt van az első nagy kérdés. Mit mondjon most Eszter? Mit mondjon most Eszter, aki zsidó származású, aki látja Hámán cselszövését, aki tudja, hogy ez a népirtó rendelet mennyire igazságtalan, aki látja, hogy az emberek hogyan bele fogják magukat élni hónapról hónapra ebbe, hogy pénzhez jutnak, vagyonhoz jutnak. Hát csak meg kell ölni egy zsidót, és már is ráteltik a vagyonukra a kezüket. Hogyan lehet a királyt visszafordítani ettől a törvényétől? Hogyan lehet megakadályozni azt, hogy végre is hajtsák ezt a törvényt? De Eszter érzi, lelkiismerete, hite szerint érzi, hogy korai lenne még erről egy szót is szólni, még nem jött el az ideje. Nagy dolog, hogy a király egyáltalán most megkegyelmezett neki, mert ha nem nyújtotta volna ki a jogarát, akkor Esztert elvezették volna és kivégezték volna. Eszter szíve tele van hálával, tele van köszönettel, hogy már az első próbán túljutott, és hogyha valamit nem rontunk el az életben, de túljutunk már egy-egy próbán, és még nem látjuk az eredményt, nem látjuk a végkimenetet, az már nagyon jó. Én azt gondolom, hogy ebből a bibliai könyvből egy félelmetes nagy tanulság adódik már ebből a kis mozzanatból is. Az életben rögtön nem győzhetünk, rögtön nem adhatjuk elő a kívánságainkat, rögtön nem törhetünk a cél felé, mert még nem adottak a körülmények. Ilyen esetben egy valamire kell törekedni, hogy el ne rontsunk valamit. Szóval ez a nagy erkölcsi tanulság Eszter könyvének ebből a mozzanatából, hogyha valamit nem rontunk el, ha valaminek mi nem vagyunk akadályai a magunk részéről, és mennek előre az események, még nem látjuk egyelőre egész pontosan, hogy milyen menetükben, de mennek előre az események, akkor már reménységünk lehet. A király elfogadja a lakoma meghívást Hámánnal együtt, és megérkeznek Eszterhez, aki elkészített nekik egy vacsorát. És most jön a másik nagy kérdés, mert miután vacsoráztak, ott ül Ahasvérus király, ott ül Hámán, ott ül Eszter, azért a vacsora végén előveszi újra a kérdését, a jogos kérdését a király. Királynő, miért jöttél be hozzám a terembe, és most miért hívtál erre a lakomára? Mondd meg, hogy mit akarsz, mi a kérésed? És kedves nézőink, itt is ugyanazzal a jelenséggel találkozunk, mint az előző mozzanatnál. Egyelőre még nem alakultak úgy a körülmények, hogy Eszter valami biztosat is láthatna. Tehát Eszter, ha most venné elő a kérését, tehát azt mondaná, hogy király, hát én is zsidó vagyok, és a népem ellenében te kiadtál egy törvényt, mellesleg megjegyzem, hogy a király nem tudta Eszternek a származását, mert Márdókeus azt tanácsolta Eszternek, hogy ne mondja el senkinek se a származását a királyi palotában. Így a király nem firtatta, nem tudakozódott e felől, nem tudta, hogy a felesége zsidó asszony. Tehát Eszter élete is veszélybe volt, de az egész nép élete is veszélybe volt. De most még korai lett volna szólni. Nem is tudja Eszter, hogy honnan fogja meg a dolog végét. Ha most előhozza a dolgot, a Hámán hatás alatt álló király biztos, hogy lesöpri a kérdést az asztalról, vagy akár a saját felesége ellen is fordulhat. Tehát Eszter érzi, mit is érez Eszter, amit Jeremiás síralmai olyan szépen mondanak el, Bibliának egyik legnagyobb mondata ez, jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. Tehát az életben nagyon sokszor tanácsos, nagyon sokszor üdvös, nagyon sokszor jó várni. Várni kell, várakozni kell. Nem adottak, nem érettek még a körülmények bizonyos dolgok kimondására, bizonyos dolgok cselekvésére. Jó várni és megadással lenni, hogy ne mi cselekedjünk, hanem aki cselekedni akar, ő majd általunk azt cselekedhesse, ami a tökéletes, a jó cselekedet. Az Isten akaratát sokszor így találhatja meg az ember az életben. Figyelni kell, várakozni kell. Közben persze gondolkozni kell, küzdeni kell, és amikor kialakulnak a körülmények, akkor kell majd cselekedni gyorsan, határozottan, addig azonban jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. Hát a király számára egy kicsit már furcsa a dolog, először sem mondott semmit a királynő, amikor bement a palota tróntermébe, most másodszor sem mond semmit, de hát mivel szereti a feleségét, belemegy ebbe is, jó, ha te azt kéred, mert Eszter azt kéri a királytól, hogy holnap újra jöjjenek el egy lakomára, ő és Hámán, a meghívottai, újra tiszteljék meg az ő palotaszárnyát, újra jöjjenek el egy lakomára. Jó, ha ezt kéred, mondja a király, akkor holnap újra el fogok jönni. Szétoszlik a vendégsereg, mindenki hazamegy. Eszter tele aggodalommal, tele félelemmel, bizonyára folytatva az álhatatos könyörgést, hogy az Isten világosítsa meg azt a keskeny utat a számára, hogy mi lesz itt a megoldás. Most még nem látja a megoldást, de bízik abban, lesz valami megoldás. Hazamegy Hámán is. És hogy hazafelé megy, ismét találkozik Márdókeussal, és Márdókeus ugyanúgy nem hajt fejet neki, és nem térdel le előtte. Hámán szíve betelik haraggal. Haza érkezik, ott már a felesége, gyermekei várják. Hadd olvassam fel önöknek ezt a pár verset, nagyon jelentőségteljes mozzanat Eszter könyvében. De megtartóztatta magát Hámán, és hazament, és elküldvén magához hívatta barátait és Zéreszt, az ő feleségét. És elbeszélte nékik Hámán gazdagságának dicsőségét, fiainak sokaságát, és mindazt, amivel felmagasztalta őt a király, és hogy feljebb emelte őt a fejedelmeknél és a király szolgáinál. És mondta Hámán, nem is hívott Eszter királyné mást a királlyal a lakomára, amelyet készített, hanem csak engem, és még holnapra is meghívattattam hozzá a királlyal. De mindez semmit sem ér nekem, valamíg látom a zsidó Márdókeust ülni a király kapujában. És mondta néki Zéresz az ő felesége, és minden barátja. Csináljanak 50 könyöknyi magas fát, és reggel mondd meg a királynak, hogy Márdókeust akasszák rá, és akkor menj a királlyal a lakomára vígan. És tetszett a dolog Hámánnak, és megcsináltatta a fát. Kedves nézők, tehát Eszter is hazament félelemmel, aggodalommal, de könyörgéssel. Hámán is hazament tele dicsőséggel, tele magabízással. De rettenetesen rossz lett a kedve, mert Márdókeus nem hajtott fejet térdet előtte. Otthon a családja azonban megnyugtatta, mit csinálsz ilyen nagy gondot ebből? Hát hatalmad van, a király jobb keze vagy, azt teszel, amit akarsz, még éjjel hívjál embereket, csináltassál 50 könyöknyi, hát ugye egy könyök, ahogy látjuk a könyökünkön, 50 könyöknyi magas fa, legalább 20 méter. Megadta a módját Hámán és családja is, hogy mekkora bitófát állított a zsidó Márdókeusnak. Fölállították ezt a hatalmas bitófát, és várják a reggelt, mert majd Hámán gyorsan megy a király palotájába, és elkéri Márdókeust, hogy akasztassa fel ezt az embert erre a bitófára, mint egy ennek az egész pogromnak a bevezetéséül, előszeléül. A harmadik résztvevő is hazamegy. És ez maga Ahasvérus, a király. És nem tud elaludni. Nem tud napirendre térni a dolgok felett. Miért jött be hozzá hivatlanul a felesége? Az egész udvar láthatta, az egész perzsa vezetés tanúja volt ennek a jelenetnek. Ő ugyan kinyújtotta a jogarát, elment Eszter lakomájára is, de ott a lakomán miért nem mondta el a kérdését, a kérését, és hát egyáltalán mi is van itt a dolgok háta mögött? Nagyon izgatott a király, nem tud elaludni, mit tesznek ilyenkor az emberek, mi is mit teszünk sokszor, amikor nem tudunk este elaludni. Hát veszünk valami olvasmányt, vagy valami felolvasást hallgatunk, ami egy kicsit úgy elzsongítja az elménket, egy kicsit el tudunk bóbiskolni, legalább pár órát tudunk aludni. Hát ezt teszi Ahasvérus király is, kéreti a szolgáit, előhozatja a krónikák könyvét, felütteti egy lapon, hogy olvassanak fel előtte, de milyen érdekes, hogy éppen arról a lapról olvasnak fel neki, éppen egy olyan oldalon nyílik meg ez a könyv, amely krónika elmondja, hogy valaki egyszer megmentette a király életét. Mert két főember a testőrségéből, a palota szolgáiból a király életére tört. Hát igen, ez így volt, és így is maradt a keleti birodalmak esetében, Perzsiától Bizáncig és Kínától Moszkváig, hogy mindig a belső emberek, a hatalomhoz legközelebb álló emberek voltak leginkább megvesztegethetők, vagy rávehetők arra, hogy a király életére törjenek. Ugye a kis szolga puccsot készít elő a hatalmas király vagy császárral szemben, kezdetű történelmi lecke. Itt is ez volt Perzsiában, és éppen ezt olvassák fel, hogy név szerint is megemlített két ember hogyan tört a király életére, de volt a király palotájában egy ember, aki problémát csinált a maga lelkiismerete számára, hogy ő tudott erről az összeesküvésről, és habár ő nem a király barátja, nem is tartozik a perzsa előkelőségek közé, de ez az ember bejelentette az összeesküvést, mert tisztelte az államhatalmat, mert tisztelte a király életét. Ez az ember Márdókeusz volt. A király meglepetten hallja a dolgot, és felteszi a kérdést, hogy kapott ezért valami jutalmat ez az ember, aki az én életemet megmentette, és felelik a szolgák, hogy nem. Király elkezd gondolkozni azon, hogy hát mit is kell az ilyen embernek jutalmul adni, hát végülis az életemet megmentette, és hogy ezen gondolkozik, már hajnal fele jár az idő, léptek hangoznak, már jön Hámán, mert úgy gondolja, hogy ő neki kell először a király szem elé kerülni reggelek reggelén, és akkor most Ahasvérus király Hámánnak teszi fel a kérdést, hogy mondd, mit kell azzal az emberrel tenni, akinek a király nagy tisztességet akar tenni. Hámán elgondolkozik, mindenki azon gondolkozik, ugye, amit ő akar, amit ő vett a fejébe, és Hámán úgy gondolja, hogy róla van szó. Hát ugye ő akar ennyi és ennyi ezüstöt mérni a király kincstárába, ő az, aki kiadatta a rendeletet a királlyal, és meggazdagítja a perzsa birodalmat a zsidó pénzekből. Hát úgy gondolja Hámán, hogy róla van szó, hogy jól kiszínezi a válaszát, hogy annak, akinek a király tisztességet akar tenni, hát lóhátára kell ültetni, végig kell vezetni Susán városán, nagy tisztességet kell kenni, ki kell kürtölni, ki kell doboltatni, hogy íme a királynak az egyik legfőbb embere, akit mindenki tiszteljen, hajoljon is meg előtte, térdeljen is le előtte. Erre a király azt válaszolja Hámán, milyen jól feleltél. Hát akkor vegyél egy lovat, tegyétek a ló hátára Márdókeust, és vigyétek végig Susán városán. És mindenki úgy tegyen tisztességet neki, ahogy ezt te elgondoltad és most elmondottad. Óriási változás a történelem menetében. Az egész történetben úgy látjuk, hogy egy 180 fokos fordulat. És másnap reggel, ahogy Hámán ugyanezt a tisztességet, amire a király parancsolta, megteszi Márdókeussal, és az egész város felbojdul, és Eszter királyné is látja ezt a jelentet, nyilván látja, hogy miről is van szó, most már kialakul az a helyzet, amit ő várt az első bemenetelekor, várt az első vacsorán, és vár most a második vacsora előtt. De vajon mit tesz most Eszter királynő? Mert Isten a történeteket, az Isten az események menetét ilyen egyszerűen tudta megfordítani. Ilyen rendkívül egyszerűen. Nem véletlenül mondom ezt a szót önöknek, kedves nézők, hogy megfordítás vagy átfordítás. Ez a Bibliának egyik terminus technicus, ez egy szakkifejezés a Bibliában. Mózes első könyvétől, a Genezistől, annak az 50. fejezetétől ez a kifejezés állandóan ismétlődik a Bibliában. Dávid is nagyon sokszor vette ajkára, amikor támadtak rá az ellenségei, és arra kérte az Isten, hogy fordítsa el az események menetét. És itt is az események már lejutottak a mélypontukra. A bitófa készen áll Márdókeusz számára Hámán házában. Hámán újra vacsora meghívást kap a királynétól, a királlyal együtt. Minden úgy tűnik, hogy a rossznak az erejét, a rossznak a hatalmát igazolja. És most az események legmélyén, vagy így is mondhatnám a 23. óra 59. percében, most következik az átfordítás, most következik az a 180 fokos fordulat. Mi kellett ehhez? Csak annyi kellett, hogy Ahasvérus király ne tudjon elaludni, annyi kellett, hogy fellapozzák a történetek könyvét, annyi kellett, hogy éppen azt a történetet olvassák fel, amelyben a puccsról van szó, és Márdókeus segítségéről, annyi kellett, hogy Hámán nagyon gyorsan jöjjön reggel, és annyi kellett, hogy a király feltegye ezt az ártatlannak tetsző kérdést, ő se tudta, hogy kitől kérdezi, és akitől kérdezte, ő se tudta, hogy kiről van szó, egész pontosan magára vette, ezért mondott ilyen nagyot, és neki kellett megtenni Márdókeussal azt, amit magának kívánt. Itt vagyunk az események fordulópontján, de mint tudjuk, Eszter, aki eddig derekassan állta a sarat, aki semmit a maga elgondolásából nem tett, nem sietett elő a maga akaratával, hanem szinkronban akart lenni a mennyel, összhangban akart dolgozni Istennel. A nagy bibliai kérdés, a szünergészis, az Isten és az emberi energia összekapcsolódása, a menny és a földnek a közös küzdelme a jóért, a dolgok jó végkimeneteléért. Itt állunk most ennek a kapujában, de kedves nézők, sokszor emberek akkor rontják el a dolgot, amikor már a kapuban állnak. Sokszor mi emberek akkor hibázunk, amikor már a célegyenesben vagyunk. Sokszor akkor rontunk el valamit, amikor már szinte teljesen körvonalazódik a győzelem, a megoldás. Mit tesz most Eszter királynő a második vacsorán? Hogy ne rontsunk el semmit, és hogy megmutatkozzék az, hogy az ember türelmes lehet a várakozásban, de a dicsőség és a megoldás közvetlen közelében is türelmes lehet, és most is igaz a Jeremiás síralmának a kijelentése, jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. Hogy hogyan készített Isten szabadítást, és ebben is hogyan talált közreműködőre Eszterben, és hogyan oldódik meg a történelemnek egyik véres, üldözési története, és hogyan nyerez jó végkimenetelt, ezzel fogunk foglalkozni a következő előadáson. Tehát folytatása következik. Kérem, közben olvassák Eszter könyvét.